Kedves jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet, az imádság után felolvasott 39. Zsoltárból veszünk most textus igét, fölállva hallgassunk meg egy részt újra. A 39. Zsoltárból az 5. versről olvasom újra az igét. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Imént enyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merül hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is, szela. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmaskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. Megrémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. Vedd le rólam a te ostorodat, kezed fenyítéke miatt elenyésztem, elenyészem, mikor a bűn miatt büntetéssel fenyíteszt valakit. Elemészted, mint moly az ő szépségét, bizony merő hiába valóság minden ember. Én jövevény vagyok te nálad, mint minden ősöm. Figyelj kiáltásomra, könyvulatásomra és ne vesztegelj, Uram. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék el. Kedves testvérek, az útmutató mára írt igéi közül ez az egyik olvasmányunk, a 39. Zsoltár, és ma tekintettel arra is, hogy emlékeztünk szeretteinkre, és kicsit az elmúlás gondolata is körülvesz bennünket. Célszerűnek tűnt ezt az olvasmányt az igényedet is alapjául venni. Hogy mikor születhetett ez a Zsoltár, arra talán annak a neve engem következtetni, aki itt az éneknek a fejlécében megneveztetik. Ő pedig Jedutun, aki egy lévita volt, a fiai kapunálók voltak a későbbi templomban, az Úr sátránál akkor is. Hogy jobban megértsük ezt a helyzetet, a Krónikák első könyvének a 16. fejezetébe kellene visszalapozni, 15-16. fejezetbe, ahol arról van szó, hogy Dávid felhozza az Úr ládáját Jeruzsálembe, fölállít egy sátrat, nem biztos, hogy ez a pusztai sátor volt, hiszen azóta évszázadok teltek el, és valószínű részben az enyészeté lett, gondolom egy új sátrat állított fel, egy hatalmas ünnepet, népünnepély volt. Akkor adott Aszáfnak is egy zsoltárt, ez a 105. zsoltár, valószínűleg ez lehetett a fő ének ezen a napon. És valamiért nekem az jutott eszembe, hogy talán ez a Jedutunnak adott ének is elhangzott, esetleg szűkebb körben, mindjárt meglátjuk majd, hogy miért. Nagy ünnep volt ez, hatalmas áldozatok mutattattak be, akik fönt volt Jeruzsálemben lehettek akár 1 millióan is. Mindenki kapott egy kenyeret, egy mazsolás kalácsot és egy darab húst, ihattak bort, és nagyon-nagyon boldogok voltak. Dávid teljes erejéből táncolt egy 8 effortban az Úr előtt, bíbort palást volt a vállán. És ebben a nagy-nagy örömben ebbe a nagy örömbe üröm is vegyült, de hát ezek közül csak az egyik volt, de nem lényegtelen, hogy Mikál a felesége kinézve az ablakon, megutálta a fényét, ahogy ott örvendezett az Úr előtt. És talán ez az örömbe hullott keserű csepp volt az, ami előhozott Dávidban más gondolatokat is. Jeruton személye kapcsol össze bennünket, őt ott ebben a fejezetben említi meg, ebben a két fejezetben az ige, mint egyikét a hangszeres és éneklő zenészeknek, még némelyek arra is gondoltak, hogy egy hangszernek is ez volt a neve, hogy Jeruton, de mint mondtam, a fiai ajtónálók is lehetett, szóval fontos személy volt ő ott a kórusban, és ezt az éneket neki csúsztatta oda Dávid, hogy ebben a nagy ünnepben, ebben a nagy örömben gondoljunk valami másra is. Nem tudom, ki az, aki vett már részt zsidó esküvőn, én többször is őt szolgáltam, és elmúlt évben is, vagy 8-szor volt ilyen esküvő, az egyik fél zsidó származásuk volt, és van a végén egy ismert szokás, amikor a hőlegény nagy erővel rátapos egy pohárra, eltöri a poharat, ezt kedves mókás eseménynek szokták gondolni, pedig az üzenete nem olyan vidám. Az az üzenet benne, az egyik legalábbis, hogy miközben mi itt örülünk, aközben van, akinek az élete romokban hever. És hogy tudnánk felhőtlenül örülni, miközben másnak bánata van. És talán ez érintette meg Dávid lelkét is ott, hogy itt örvendezünk, de vajon van ennek az egésznek értelme? Nagyon nehéz ezt így kimondani, pláne egy ilyen ünnepi alkalom, mint ami ott volt, és azért mondom, hogy talán csak úgy oda csúsztatta Jedutunnak, hogy egyszer úgy majd énekelje el, vagy mielőtt a nap leszállna, csendben, szűk körben, mondjuk el ezt az éneket is. Gondoljunk, hát élet mulandóságára, és azokra, akiknek bántuk volt. Azt mondja a harmadik vers, ezt olvassa István az imádság után, elnék után veszteglésén hallgattam a jóról, vagy lehet úgy is fordítani, egy jobb hínyán, nem jutott más eszembe, mint azt, hogy hallgatok, fájdalma fölzaklatódott. Azt gondoltam, hogy erről nem beszélek, és pedig megemlíti azt is, hogy a hitetlen előtt akart néma lenni, hogy vannak olyanok, lehet, hogy épp a feleségére gondolt szegényre, aki nem tudott ez az eseményhez felemelkedni igazán. Tehát vannak olyanok, akik előtt az ember nem akarja kiölteni a szívét, mert még talán ki is gúnyolnák. Valaki említette a Shoah kapcsán, hogy nem jó elmondani ezeket a dolgokat, mert van, aki kárhőknál gúnyolódással tekint erre. Bizony nem egyformán látjuk a dolgokat, és az élet és halál kérdését sem. De aztán azzal folytatja Dávid, hogy olyan tűzgerjedt a lelkemben, hogy muszáj volt szólnom, és először önmagamból kiindulva próbáltam, és ez az első fontos gondolat itt a újraolvasás kapcsán, és ezt emelném ki, hogy időnként meg kell fogalmaznunk, hogy mi is az életünk. Vannak olyanok, akik az egész világ feletti uralomra törekszenek, és félelmet keltenek másokban, nincs eszközük az embereknek, hogy küzdjenek ellenük, kifosztják őket, megalázzák őket, gyakran jut eszembe néha édesapám gondolata, aki ilyenkor időnként elmondta, hogy de hát az ő apja is elvetési volt. Hát ki ő, hogy féljünk tőle, ez is a Bibliából származó gondolat. De milyen jó, ha egy király eljut ide, és fölveti, én is csak egy halandó por és hangú vagyok, a végén, a Zsoltár végén, jövevénynek és zsellérnek mondja magát, hiszen a zsellér szón sok vita van, mert olyan mezőgazdasági munkást jelent, akinek nincs földje, és bérért szegődik el, jövevény és idegen, lehetne talán jobban így fordítani, azt jelenti, akinek nincsen állampolgársága, hontalan. Hontalan vagyok itt. A földön hazát keresek, ahogy a zsidókhoz írt levél, beszél a hithősökről, akik valamiért nem lelték a helyüket igazán ebben a világban, vagy ahogy Jézus vigasztalja tanítványait, amikor arról szól nekik, hogy atyám házában van sok lakóhely, elmegyek, helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a vigasztalásunk, hogy igen, van hazánk, mennyei Jeruzsálem, aminek minden égtáj felé van három kapuja, hogy véletlenül se tévesztesse senki, nehogy kimaradjon valaki, ez nem egy nemzetállam, a mennyei Jeruzsálemnek minden népből, nemzetből, nyelvből jönnek oda, megszámlálhatatlan sokaság, világ minden égtája felől, mert Isten kegyelme mindenkit magába ölel. De igen, itt idegenek is, jövevények, hontalanok, állampolgárság nélküliek vagyunk, olyanok, mint a migránsok, akikre után és félelemtől zaklatottan gondolunk elutasító módon, esetleg, mint nem hiszem, hogy itt ez így volna, de megpróbálják indulatainkat e felé terelni, pedig mindannyian menekülünk körbe-körbe ezen a világon, és zavar bennünket a hazátlanságunk, a gyökértelenségünk, de nem baj ez, mert az örökké való értékek az Úrnál vannak. Szépek ezek a képek, árnyékként jár az ember, olyan, mint a lehelet, ebből származik az ámel szó. Hévélnek hangzik Héberből, és ez ilyen kis tűnő patakot is jelent, ami úgy bujkál az avarban, a kövek között, és jelenti azt is, hogy lehelet, semmiség. Érdekes az árnyék szó is, mert ez a kifejezés szerepel az ember teremtésekor is, amikor Isten a maga képére teremtette az embert. Az Isten árnyéka az ember. Valamit jelez, a teremtőt jelzi, ugye az ókori filozófusok beszéltek erről, hogy az egész látható világ olyan, mint a barlangásó falára vetített árnykép. Valaminek lenni kell, ha árnyéka is van. És így van, az ember árnyékként jár ezen a földön, a valóság maga az Úr. És ebben a helyzetében végig gondolja a Zsoltár író azt, hogy mi értelme is van mindannak, ami ezen a földön a legtöbb embert foglalkoztatja. Hajdan Szolvány lelkész koromban, a szabolcsi végeken, vagy szakmári végeken, szakmár peregi végeken, egyszer még Varburgban jártam, és menet közben alkatrészre volt szükségem, nagyon vacak járművekkel közlekedtem azokon a rossz utakon, és betértem egy kereskedő nőhöz, aki éppen nagy gyászban volt, és elmondta, hogy a férjét vesztette el, tele volt az asszony keze is mindenféle gyűrűvel, ékszerekkel, és elmondta a bánatát, és azt, hogy most mindenük megvan, végre van a Balatonnál is telkük házunk. És amikor elvitték a férjét, és lehúzta az ujjairól a gyűrűket, akkor azon kezdett gondolkozni, hogy mi értelme volt ennek az egésznek. Miért gyűjtöttek ők? Miért tettek 7 nappallá azért, hogy mindenük meglegyen bőségesen? Nem viszel semmit az ember erről a földről. És ezt éli át a király ünneplőben, szintén nyilván felégszerezve, mikor 1 millió ember ünnepel, kiáltoznak boldogan, hasonlóan, mint virágvasárnap Jézus is, a hallelujázó tömeg, pálmaágak, áldások, és Az egyik evangélium író meglesi csendben, hogy Jézus sír. Sír, mert az emberek nem látnak a dolgok mögé. Nem látnak a dolgok mögé, és ebben az ünnepi pillanatban most át kell élnie a zsoltárosnak ulandóságát, kiszolgáltatottságát és fájdalmait is. A testnek a fájdalmát, amiről egy másik hangsúlyos képet is megrajzol, amikor azt mondja, hogy mint ahogy a moly megemlészti az értékeket, úgy úrik el a testnek a szépsége is. A Bibó István meghalt, én örököltem meg a Télika bátyját, és ő ilyen nagy darab ember volt, és hát úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ezt hordjam, hogy beraktam a szekrénybe, mert egy fél év múlva néztem csak meg, és egy marék hang maradt belőle, olyan megtalálták. Elfelejtettem, hogy kellett volna oda a naftalint is tenni, vagy valami egyebet. Olyok megtalálták, és végig volt, kidobhattam a szemébe egy lapátra való, törmelék maradt csak belőle, mint ahogy a moly megemészti az értéket, a ruhát. Igen, ilyenek a mi igazságaink, ilyenek azok a dolgok, amikre támaszkodunk, amire építünk, amivel tele van az internet is emberek, gyönyörű fiatal emberek fotóival, moly megemészti az emberi szépséget, és a bűn miatt van a te büntetésed, az elmúláson. Nagyon érdekes ennek a zsoltárnak a rokonsága a Jób könyvével és a Prédikátor könyvével is. Felületes olvasó számára mind a két könyv kiábrándult, kiábrándító olvasmány. Ugye visszatérő gondolata a Koheletnek a Prédikátor könyvének, hogy semminek nincs értelme, minden hiába valóság. Úgy kellene szavatosabban fordítanunk, hogy minden elmúlik, és mégsem értelmetlen. Jézus azt mondja egyszer, amikor látni akarják őt görög zarándokok, hogy a gabonamag, ha el nem hal, a földesett gabonamag, csak egy maga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Van értelmes elmúlás is. Van Istennek odaszentelt élet. Van Istennek üzenete abban, hogy odaadta az egyszülött fiút, hogy az ő halála által életünk legyen. Igen, így van. Így van, hogy van a bűn miatti halálnak egy olyan oldala, amit a hitvallásban is elmondunk imádságunk alkalmával, bűneink bocsánatának az érdekében. De mi is a végkimenete, a kivezető kapu ebből a nem túl vidám zsoltárból? Az a vers álljon talán itt azok után, hogy árnyéknak láttuk az ember moly ráktának szépségét, értékeit, amit a 8. versben olvastunk, így hangzott ez. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizonyalban. Nem emberekbe, nem saját erőnkbe, saját jóságunkba, kikezdhetetlen értékeinkbe vetjük a bizonyalmunkat, hanem az Úrba, aki szeretett bennünket, akinek kellett ez a sokszor nekünk sem kellő élet, akinek mindent megért, nem annyi az értékünk, amennyit mások róla mondanak, vagy akár mi magunk, hanem amennyit érte, adott a mindenható és örökké való Isten, ki úgy szerette a világot, hogy egy szület fiát adta, aki mindent odaadta, érte. Ez a mi reménységünk. Az Úr a mi reménységünk. Ő bennünk van a bizonyosunk. Áldjon meg bennünket, és tartsunk meg szeretetét. Áldjon meg szeretteink emlékeit, amikre egy kívánságban gondolt. vigasztalás, vagy ön nekünk élő reménységet azoknak, akik nem úgy gyászolnak, mint a reménységet.